Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Másfél perccel 4:10 után folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, az Erste Bank, a napi gazdaság és a Portfolio.hu közreműködésével. A következő percekben egyebek mellett szó lesz arról, hogy hogyan alakult a karácsonyi forgalom a kiskereskedelemben, illetve mi a helyzet a januári leárazásokkal. Körülbelül 10 perc múlva pedig ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Január 1-től emelkedik a távhőszolgáltatók állami támogatása, hogy milyen forrásból, azt Leszák Tamás, a napi gazdaság szakírója mondja el. Szia Tamás, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen forrásból emelkedik ez a támogatás, és mennyi lesz 2013-ban?
Ugye tavaly ez a támogatási kassa 43 milliárd forint volt, ennek nem a teljes összegét használták fel azért. Ez a pénz, ez az áramfogyasztók által kilovattóránként 1,2 forint értékben fizetett, kapcsolt fillérnek becézett tételből származott. Ez idén mintegy 9 milliárd forinttal bővül 52 milliárd forintra. Ennek a forrása ugye megmarad az 1,2 forintos fillér, illetve kibővül egy a hazai kitermelésű földgáz rendeletben meghatározott mennyisége után fizetendő 0,087 forint összegű támogatási tétellel.
Ezzel a támogatási mértékkel rendben vannak-e a távhőszolgáltatók?
A jelek szerint igen. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szerint az összeg teljesen kompenzálja a rezsicsökkentés miatt kieső, mint egy 10 milliárdos összeget, ezért nagyobb meglepetésekre, problémákra nem számít a szolgáltatói szektor.
Megvan a 10%-a a távhőszolgáltatásban, ugye ez egy állandó vitatéma január 1-től. Hogy olyan a 10% az 10%-e mindenhol.
Igen, itt ugye az áram és a gáz kapcsán többféle elmélet és változat felmerült, de a távhőszektorban úgy várják, hogy meg lesz egységesen a 10%-os számla csökken, és kivéve ott, ahol a használati meleg víznél nem csak a hő mennyiséget, hanem magát a vizet is a távhőszolgáltató számlázza, hiszen a víz ugye egyelőre nem lett olcsóbb.
Leszák Tamás, a napi gazdaságszak újságíróját hallották. Köszönjük szépen! Enyhén tovább csökkentek a lakásárak, áll az FHB lakásárindex legfrissebb elemzésében. Ugyanakkor az index készítői pozitív elmozdulást várnak az állami ösztönzők megjelenésétől 2013-ban. Panul Ildik összefoglalója.
Az FHB lakásárindex legújabb feldolgozott adatai szerint 2012 harmadik negyedévében csökkentek a lakásárak Magyarországon, mind az előző negyedévhez, mind 2011 hasonló időszakához képest, holott 2012 második negyedévében az alacsony forgalom mellett némi árnövekedés látszott. Az elemzés szerint 2012 harmadik negyedéve ismét a lassuló lejtmenethez illeszkedik. Nominálisan 1,5%-kal alacsonyabbak a lakásárak az előző negyedévhez képest, 2011 hasonló időszakához képest 1%-os a csökkenés. Mindez azt is jelenti, áll az elemzésben, hogy a fordulat még nem köszöntött be ezen a piacon. A gyenge makrogazdasági környezet erősen befolyásolja a lakásvásárlási hajlandóságot. A 2012 nyár végén megjelent állami kamattámogatású lakáshitelekre az első hónapokban még nem volt elsöprő érdeklődés, de az évvégi jogszabályi változások az FHB szerint 2013 végére már a számokra is ösztönző hathatnak, hiszen a támogatott forint hitelek csökkentették a hozzáférhető hitelek árát. Az elemzés megállapítja, a lakáspiaci pozitív elmozdulás erős korlátja a gazdasági növekedés elmaradása, azaz a lakáspiac élénkülésének kulcsa, hogy a háztartások várakozásai és a reál jövedelmek pozitív irányba forduljanak. Az éves lakástranzakciók száma továbbra is rendkívül alacsony, a teljes lakásállományra vetítve 2% körül mozog, ami egyben azt is jelzi, hogy a háztartásoknál igen nagy az elhalasztott lakásvásárlási döntés.
2012 végén adta meg az Országos Atomenergia Hivatal a Paksi 1-es blokk üzemidőhosszabbítási engedélyét, és nem már várják a 2-es blokkra szóló előterjesztést is. Az Atomenergia Hivatal elnökét, Rónaki Józsefet hallják.
2014. augusztusig van a blokknak üzemeltetési engedélye. Ez azt jelenti, hogy 2013. augusztusa előtt várjuk a Paksi Atomerőműtől az engedélykérelmet. és akkor egy évünk van arra, hogy az engedélyezési eljárást hasonlóan az egyes blokkhoz elvégezzük. Tervezik mind a négy blokknál hasonló módon, ott természetesen, mivel azok később léptek üzembe, a későbbi üzemlépésnek megfelelő időpontban lesz aktuális ez, de a közeljövőben, tehát 1987-ben indult a négyes blokk, tehát ahhoz hozzáadok 30-at, akkor 2017-ben lesz az utolsó üzemidő hosszabbítási engedély.
Távozik posztjáról Geszti László, a Magyar Posta vezérigazgatója, Pannon Illik összefoglalója.
Geszti László, a Magyar Posta ZRT vezérigazgatója közös megegyezés alapján 2013. január 15-ével távozik a posta éléről, tette közzé a tulajdonosi jogok gyakorlója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. A közlemény szerint a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg Geszti László igazgatósági tagságáról is lemondott. A szakember, aki korábban a MOL kereskedelmi igazgatójaként, később a MOL horvát leányvállalatának, az INA-nak pénzügyi igazgatójaként dolgozott, alig több mint egy éve, 2011. szeptember 11-én érkezett a Magyar Postához, azzal a céllal, hogy a társaságot felkészíti a 2013-as piacnyitásra. A vagyonkezelő által kiadott közlemény szerint Geszti ezt a vállalást a posta menedzsmentjével együtt sikerrel teljesítette. A társaság eredménye 2012-ben az előző évhez képest javult, és megtörténtek azok az átalakítások, amelyek a szabad piacon való részvételhez szükségesek voltak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatósága 2013. január 16-ától átmenetileg Varga Dezső üzleti vezérigazgató helyettes bízta meg a vezérigazgatói feladatok ellátásával. Egyben a Magyar Posta ZRT igazgatósága elnökének a vagyonkezelő menedzsmentjéből Polacsek Csaba társasági portfólióért felelős főigazgatót, igazgatósági tagjának pedig Lontai Dánielt nevezi ki.
De a karácsonyi ünnepeket megelőző hetek, hónapok, talán lehet ezt mondani, azok a kereskedelem számára hagyományosan a legjobb időszaknak számítanak. Hogy így volt ez 2012-ben is, azt Hőnyi Gyula, a Napi Gazdaság szerkesztője mondja. Szia, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Így volt 2012-ben is?
Kicsit árnyalnám a képet, felemás volt a december. Volt, aki megtalálta a számításait, volt, aki nem. Ugye most már évek óta, főleg a válság beköszönte óta, a december egy elég neuralgikus pontja a kiskereskedelemnek. Vannak egyrészt jelek arra, hogy a kevesebb fogyasztás kisebb forgalmat hoz decemberben, de van egy másik is, hogy változnak a vásárlási szokások. A decemberi nem feltétlenül ajándék vásárlások januárra terelődnek át, tehát nagyon sokan akcióznak januárban és februárban, és akiknek decemberben keletkezik valamiféle szükségletük, hogy vásároljanak cipőt, kabátot, vagy akár egy hűtőszekrényt, vagy egy televíziót, de nem feltétlenül a fa alá akarják tenni, hanem mert egyébként is szükségük van rá, azok megvárják a januári-februári leértékeléseket. És emiatt a decemberi forgalmi pozíció az éven belül most már kisebb, néhány százalékra kisebb, mint a korábbi években volt tapasztalható. Általában a teljes éves kiskereskedelmi forgalomnak a 25%-át adta a decemberi forgalom, ma már ez körülbelül 20%-ra redukálódott. Most visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy milyen volt az idei december, általában a nagy nemzetközi láncoknak nem volt rossz, de én úgy tudom, hogy ők közülük sem mindegyiknek jött be a számítása. Élelmiszer kiskereskedelemben pedig egy pici csökkenés várható, nagyobb csökkenés az iparcikkeknél, főleg bútor műszaki cikkeknél és a ruházatnál fog előfordulni.
Ugye, hogyha már beszéltünk a karácsonyról, akkor a karácsony után automatikusan következik a nagy téli leárazás, és ezzel kapcsolatban felvetődhet a kérdés, hogy nem csak a pénztárcánkra lehet jótékony hatással, hanem esetleg az inflációra is. Így van ez?
Én magam is meglepődtem rajta, igazándiból csepp a tengerben. Január-februárban jellemzően 20-70%-ig tartnak a leértékelések, minden kereskedő igyekszik a meglevő készleteit kisöpörni, hogy az újaknak helyet hagyjon. Nem utolsó sorban, ezért ez egy nagyon-nagyon jó marketing fogás, becsalni a vásárolót a boltba, és a meglevő árukészleteket még jutányosan kedvezményesen értékesíteni neki. Ugye a kirakatba kívül, hogy 70%-os leértékelés az 1-2-3 termékre vonatkozik, de azért a terméknek nagyobbik része 20-30%-os kedvezménnyel vásárolható meg. Szóval én magam is azt hittem, hogy ezek jótékonyan hatnak az inflációra, tehát simítják egy kicsit az inflációs hatást, de nem, annyira piciny ma már ezeknek az akcióknak a szerepe az ősz éven belül az éves inflációhoz mérten, hogy nem nagyon van hatásuk. Ráadásul az elmúlt években jellemző volt, hogy nagyon nagy vonzása volt ezeknek az akcióknak, viszont a hatása kisebb, tehát hogyha valaki egy 70%-os leértékelésre utaló jelet a kirakatába, nagyon sokan fognak bemenni, de általában a 20-30%-os kedvezményes árut fogják megvásárolni, és ez már önmagában is ugye egy kisebb hatást generál az inflációra. A lényeg az, hogy a kereskedők igyekeznek azért minél kevesebb kedvezményt értékesíteni, hiszen ez az ő pénztárcájukra megy.
Hölgyi Gyulától a Napi Gazdaság szerkesztőjét hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
A Vörgáni elemzése szerint az álláskeresők egyharmada beszél valamilyen idegen nyelvet, miközben az álláshirdetések közel 60%-ában várnak el nyelvtudást. Az online bérportál munkatársa azt mondta, leggyakrabban az angol középfokot várják el, ezzel szemben Fice János szerint gyakoribb az alapfokú ismeret.
Az álláskeresők harmada beszél valamilyen idegen nyelvet, legalábbis így jelölték meg az önéletrajzokban. A legnépszerűbb nyelv természetesen az angol, az önéletrajzok 16%-ában szerepelt ez a nyelv nyelvtudásként, a németet pedig az álláskeresők tizede beszélik. Leggyakrabban ugye a középfokot kérik a munkaadók, illetve a munkáltatók elvárásként az álláshirdetésekben. Egyébként a hirdetések 21%-ában szerepel az angol nyelv, és az alapfok abszolút nem érdekli a munkaadókat, leginkább a középfokot kérik az álláskeresőktől. Ami viszont az álláskeresők nyelvtudását illeti, leggyakrabban alapfokon beszélik az angolt, mégpedig 9%-uk jelölte meg, középszinten 6%-uk, és annál magasabb, aktív, vagy pedig anyanyelvi szinten csupán 1,5%-uk jelölte meg. Megnéztük korcsoportok szerint is, hogy mennyire beszélnek idegen nyelveket a az idősebbekkel szemben. Az angol egyébként a 25 év alattiak körében a legjobban beszélt nyelv, 46%-uk jelölte meg, hogy valamilyen szinten beszéli ezt a nyelvet.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
9:50 előtt az üzleti reggeli végén. Nagyon röviden nézzük még egyszer, mi a helyzet a piacokon. Itt van velünk ismét Reinhard Attila, a Portfolio.hu elemzője. Hogy áll most a forint, Attila?
Szervusz, öreggel, köszönöm ismét a hallgatókat. Nincs érdemi változás, amiről be tudnék számolni. Ez azt jelenti tehát, hogy az euróval szemben jegyzések kissé a 295-ös szint felett mozognak, 295,3-nél. Amennyiben tovább gyengülne a forint, akkor ez a 295-95,5 közötti zóna, ez azt jelenti, hogy nem tudta megállítani a forint gyengülését, és akkor technikai szempontból további forintgyengülésre mutatkozna a kilátás. Egyelőre egyébként nemzetközi szinten az iránykeresés a jellemző ma délelőtti kereskedésben, tehát ez most egyelőre nem vetíti előre, hogy a forint rövid távon merre mozdulhat tovább. Svájci frank jegyzései 239 fölé emelkedtek, úgy tűnik, hogy a svájci franknak az utóbbi 4-5 napban látott hanyatlása az most mintha megállt volna. A dollár forint jegyzések viszont 222,5-ig emelkedtek éppen ezekre a percekre.
Köszönöm szépen, Reinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották. Itt van velünk Nagy András is, az Erste befektetési ZRT elemzője. Önnek is jó reggelt kívánok még egyszer. Mi a helyzet most a béten?
Jó reggelt kívánok! A bét továbbra is mínuszos tartományban tartózkodik, azonban a negatív hozamok már csökkentek némileg. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy míg a MOL egy 0,3-0,4% körüli mínuszban nyitott, most arra ezt sikerült ledolgoznia, és jelenleg a 0%-os elmozdulást produkál, és ennek köszönhetően a Bux Index értéke is némileg emelkedni tudott. Ugye a reggeli nyitáshoz képest viszonyítva beszélhetünk egy emelkedésről. A Richter értéke pedig abszolút értelemben is emelkedni tudott, egy 0,27%-os emelkedést tudott felmutatni ma reggel.
Köszönöm szépen, Nagy Andrást, az Erste befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.